Kedves gyülekezet, az a szokás nálunk, hogy mindig az evangélikus útmutató szerinti kiírt igéről gondolkodunk, és azt olvassuk fel ige hirdetési alapigekét. De most egy különleges alkalom van, hiszen Rebeka és Józsi idehozta gyermekét, hogy megkereszteljük, és ezért arra gondoltam a velük való beszélgetés után, hogy most inkább nekik olvasnék fel valamit, ami persze nem csak az övék, hanem ti, akik tanúi lehettek majd az ő örömüknek, talán ugyanúgy hazavihettek ebből valami érdekes és fontos üzennivalót, gondolatot. A másik ok, ami miatt mást választottam, olyan dörgedelmes gondolatok fogalmazottak meg az útmutatóban, hogy nem gondoltam, hogy ezzel bocsátanám útjára az ifjú házasokat, akik gyermeküket hozták ide az Úr színe elé. Ezért, ha megbocsátjátok, egy picit át fogom fogalmazni a szent ige szavait, de meg vagyok róla győződve, hogy nem herezist követek el, azaz nem valami olyan dolgot teszek, ami ne egyeznék az örökkévaló Isten tetszésével. És ezért abból az ige szakaszból fogok kiemelni egy-két gondolatot, amelyet felolvastam az imádság előtt. Így ülve hallgassuk meg Lukács evangéliumából, a már felolvasott szakaszból azt a pár verszakot, amelyet Józsinak és Rebekának szánnék. Elküldetett Gábriel angyal Istentől egy asszonyhoz, akinek József nevű férfiú volt a férje, ennek az asszonynak pedig neve Rebeka. És bemenvén az angyal ő hozzá, mondta neki, örülj, kegyelembe fogadott, az Úr van veled, áldott vagy te az asszonyok között. Az pedig látva, megdöbbent az ő beszédén, és elgondolkozott, hogy micsoda köszöntés ez. És mondta neki az angyal, ne félj, Rebeka, mert kegyelmet találtál az Istennél, és íme fogansz a te méhedben. Eddig a szent ige. Elég hosszasan elbeszélgettem a fiatalokkal, mielőtt erre a keresztelőre sor került volna, mert sok minden érdekelt engem, ami nem csak velük kapcsolatos, hanem Pankával is kapcsolatos, aki szintén itt van közöttünk, és nem az első alkalom, hogy az ő hangjától hangos lehet a templom, de most nagyon jól viselkedik, és majd a keresztelés alatt fog bömbölni, gondolom, de az így nagyszerű lesz. És természetesen azokból a dolgokból, amit mi négyesben, mert Panka is tanúja volt, nem fogok elmondani sok mindent, csak olyasmiket, ami talán jó dolog, hogyha elhangzik azoknak, akiknek gyermekeik vannak, vagy gyermeket szeretnének majd később. Nagyon érdekes ez az ige szakasz, mert mindenki úgy közelít hozzá, hogy itt valami olyan csoda történik, és egyfelől ez igaz, amely csoda egy olyan gyermeknek a születése, amely nem egy testi kapcsolatból származik, hanem az örökkévaló Isten szent lelke árnyékozza be ezt az asszonyt, akit a szövegben Máriának hívnak, és így születik ez a gyermek. És mindenki efelől közelíti ezt az ige szakaszt, ami rendjén is van és helyén való, de én ma máshonnan szeretném megközelíteni ezt az ige részt, mert hisz ez arról is szól, hogy hogyan tesz boldoggá egy házaspárt egy gyermek. És ez a boldogság József, Mária és a kis Jézus hármasából jön létre, itt pedig a jelen pillanatban Józsi, Rebeka és Panka hármasából következik. Ahogyan mi beszélgettünk velük, arról is vagy azt is elmondták nekem, talán ennyi elmondható, hogy mindig szerettek volna babát, de nem voltak benne biztosak, hogy ezt olyan hamar kell, mint ahogyan megérkezett Panka. És engem izgatott, hogy mit szóltak hozzá, amikor hírül hozta Gábriel a hírt, hogy gyermekük fog születni. És nagyon kedves volt az, ahogyan elmondták nekem, hogy ez hogyan változtatta meg az ő életüket és gondolkodásukat. Nem gyökeresen, csak hirtelen más értelmet kapott az egyébként is meglévő gondolat. Külön áldással gondoltak arra, hogy valaki jött, és hogyan fogalmazódott át mindaz, amit esetleg tervként, gondolatként elvártak egymástól, vagy elvártak volna az élettől, a közös úttól. Hogyan szól bele Panka, hogyan szól bele egy gyermek az addig elgondolt dolgokban? Hogyan szól bele Jézus, Mária és József történetében? Hogyan forgat fel fenekestül mindent, amit addig gondoltak, hiszen nem abban a pillanatban érkezett, amikor ők ezt várták, mint ahogy Panka sem abban a pillanatban érkezett, ahogyan ők ezt várták. Várták, igen, de nem akkor jött, amikor erre gondoltak. A kisgyermek teljességgel átrajzolta Mária, József, Rebeka és József életét. Egy gyermeknek mindig ez a küldetése, hogy átértékeltessen velünk sok mindent. Vannak tradicionális szerepek, amelyek a férfi és a nő szerepét vannak hivatva megrajzolni. Arra szoktunk általában gondolni, hogy egy férfinak az a feladata, és ezt várja el tőle a környezete, családja, esetleg rokonai, ismerősei, hogy menjen egy nappal át éve dolgozzon, hogy megteremtse a családnak azokat az anyagi dolgokat, amelyekre szüksége lesz majd később. De ma már egy kicsit átrajzolódott ez a gondolat, és szerintem nem is volt ez másként sohasem. Mária, József életében is nyomon találhatjuk ezt a fajta gondolatot, amiről szeretnék beszélni, és Józsi és Rebeka életében is számon vagy nyomon követhetjük ennek a gondolatnak, vagy ezt a gondolatot az ő életükben is. Mert hisz ez a gyermek, aki megszületik, aki társa lesz, aki szereplője lesz ennek a hármasnak, rákényszeríti arra a szülőket, hogy valami módon reflektáljanak az ő érkezésére. Vajon Józsinak annyi a szerepe, hogy minden rendben legyen otthon anyagilag, és Rebekának a feladata az, hogy a gyermeket nevelje? Vajon a bibliai Józsefnek ennyi volt a feladata? Vagy pedig valami sokkal mélyebb, sokkal másabb emellett, mert ez is fontos. Ma már a férfi szerep az egy picit másként működik, mint ahogyan ez a 20-30-40 évvel ezelőtt is tetten érhető volt a mi életünkben, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy egy gyermeknek szüksége van az édesapjára. Az ős bizalom az az édesanyától, hogy az édesanyától kapja meg a gyermek, hiszen az, amikor magához öleli, azt az emlékképet juttatja eszébe, ami a mélyben volt, és az a melegség, szeretet, amit az anyai ölelés átad neki, ez adja meg azt a bizalmat, a rácsodálkozást a világra, amelyre szüksége van. De az apa szerepe ennyi lenne, hogy megteremtsen mindent, ami szükséges. Igen, egyfelől ennyit. De sokkal többet is jelent, hiszen ebben a gondolkodásban, amely az apának ennyi szerepet adna, abban benne van az is, hogy apa fáradt, hagyjuk aludni. És gyermekem, ne költsük őt fel, mert apa annyit dolgozott, hogy nincs rád ideje. Ahogyan én beszélgettem a két fiatallal, egyfelől, amikor Gábriel hírül adta nekik, hogy érkezni fog Panna, nagy-nagy öröm és várakozás, borzongás futott rajtuk végig, másfelől pedig a közösen eltöltött időszak, amely a szülőszobán együtt töltött idő lehetett, ott vált világossá számukra, hogy milyen szerepe is van az édesapának. Igen, ez egy másfajta szerep. Igen, ez az a szerep, amikor kézen fogja az édesapa gyermekét, és sétál vele. És ránézhet a gyermek, és észreveheti az édesapában azt az óriást, a világ legerősebb emberét, a mesehőst, azt, aki mindig győz, aki mindig kisegíti a bajból a kis Pankát, aki mindig ott van, ha bajban van, aki mindig ott van, hogyha egy ideális férfi modellről kell gondolkodnia, hiszen ma már tudjuk, hogy nem alakul ki a kislányokban ideális férfi modell, hogyha nincs kapcsolata az édesapjával, vagy nem alakul ki benne ős bizalom, hogyha nincs jó kapcsolata az édesanyjával. Ugyanúgy, ahogyan ebben a szakaszban József, Mária és Jézus történetében kialakult egy olyan hármas, amelyben sohasem hallottuk Máriától azt, hogy Józsefnek nincs ideje Jézusra. Nem jegyzi fel az írás, hogy Mária szitta volna Jézusnak az édesapját, hiszen olyan sokszor rontjuk el azzal a gyermekeinket, hogy a gyermek előtt valami rosszat mondunk a másik szülőre. És ez általában hol így, hol úgy van, de általában mi férfiak rontunk el valamit, és ezért sok családban mindig rossz modellként áll az édesapa a gyermek előtt. Ne legyen így, hanem legyen úgy, ahogy József és Mária történetében volt, sohasem látunk, olvasunk olyasmit, hogy egyik a másikról valami rosszat mondana, egyik a másikra valami rossz megjegyzést tenne. Ha másért nem, akkor azért, mert ha ez így történnék, nem lesz egészséges fejlődése Pankának. Azt mondja az angyal, aki Istennek küldöttje, ne félj, mert az Isten áldása lesz a ti vágyatokon. Ha egészen egyszerűen szeretném megfogalmazni mindazt, amit az angyal üzen Máriának, ne félj, mert ha az örökkévaló Isten lesz a társatok, mondja ezt Máriának, Józsefnek, s én most mondom nektek, akkor az örökkévaló Istenre minden helyzetben lehet számítani. Annyit talán még elmondhatok, hogy a fiatalok arról beszéltek, hogy olyan nehéz abban a kérdésben dönteni, hogy vajon minden részében úgy kell-e élni az embernek az életét, hogy szüntelenül csak Jézusról, Istenről és egyébről szóljanak a dolgok, de egyet szeretnének, hogyha a családjuknak része lenne az örökkévaló, és ez így van rendjén. Ne félj, ne féljetek, az örökkévaló Isten látja, hallja azokat a gondolatokat, amelyeket megfogalmaztatok egymásnak, megfogalmaztatok Pankával kapcsolatban, és megfogalmaztatok ő felé, mert hisz az, ami született, az akkor is a Szentléleknek az ajándéka, hogyha közös szerelemből születik. Hiszen ha valaki úgy gondol a születendő gyermekére, hogy szeretné, ha az örökkévaló Isten részese lenne az ő családjának, akkor az örökkévaló Isten ajándékként adja. Olyan ajándékként, ami nem a félelem, a rettegés gondolatait ébreszti fel bennünket, hanem az öröm, a hálaadás, a mindenki számára való dicsekedés abban, hogy mi nagyszerű ajándékot kaptatok az örökkévaló Istentől. Áldja meg Isten a ti életeteket, áldja meg Isten a vágyaitokat, hagy tapasztalhassátok meg azt, hogy amit Istentől kaptatok, szent az, elválasztott, a tietek, aki szüntelen örömöt ad, szüntelen olyan dolgokat juttat eszetekbe, és tapasztalhattatok meg, ami közelebb vihet benneteket az örökkévaló Istenhez, és csupa örömet, boldogságot adhat pankában. Amen. A 187-es ének első versszakát énekeljük el. A 187-es ének első versszakát, hogy koronát